Hát úgy néz ki, hogy az elektromos autókat most már Kínában is fogják egy picit korlátozni, legalábbis méret és fogyasztás szerint, hogy ez egy elég skizofrén helyzet, hogy megpróbálunk zöldülni, kitaláljuk az elektromos hajtást, és olyan bazi nagy autókat, meg SUV-kat hajtunk, mint benzines társai.
Már aki.
Hát már aki, de hát ezek a legnépszerűbbek. Igen. Továbbra is, azt hiszem ezek a modellek, de majd mindjárt segít nekünk Várkonyi Gábor autós szakértő. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Hát az a helyzet, hogy a környezetvédelem az nyilván mindig egy nagyon fontos kérdés, de azért ebben a tematikában általában rejlik legalább ugyanannyi gazdasági érdek is, mint amennyi mondjuk környezetvédelmi érdek. Tehát ilyen egy per egy megfeleltetés talán megmerek engedni ebben a tematikában, főleg, hogyha Kínáról van szó, hiszen Kína azért egy picit liberálisabban áll ez a kérdéshez, mint a világ fejlett országainak a jelentős része, ahol ugye a jelenlegi szabályozás az nagyjából úgy néz ki, hogy ami elektromos, az egyenlő jó, ami meg nem elektromos, azt nagyjából halálba adóztatjuk. Ugye náluk nincsen, legalábbis a legnagyobb világ legnagyobb autópiacán nincsen pontos dátum, vagy nincsen céldátum arra, hogy mikor fognak X vagy Y technológiából kijönni, ezt ugye sokszor elmondtuk már az elmúlt években. És most úgy tűnik, hogy hát újra tudtak egyet csavarni azon, hogy hogyan tudják a szabályokat abba az irányba vinni, hogy az egyfelől egyébként környezetvédelmi szempontból is jó legyen, másfelől meg a saját gazdaságukat, meg a saját autóiparukat is kedvezően érintse. Ugyanis arról van szó, hogy az olcsó szegmensben, tehát mondjuk a 40 ezer euró alatti elektromos autó kategóriában, ami a kisebb elektromos autókat jelenti értelemszerűen, ők nem nagyon tudnak, tehát az európai meg az amerikai gyártók nem nagyon tudnak labdába rúgni a kínai költségszerkezettel. Tehát a zöme az elektromos autóknak egyébként nagyjából a 90%-a az ebben az olcsó városi kategóriában megy el Kínában is. Amivel meg pénzt lehet keresni, ugye azok a 2 tonna fölötti, nagyon sok lóerős, aha, nagyon sok nyersanyagot lekötő olyan autók, amelyek ugye fogyasztási szempontból, hát, hogy mondjam, nyilván nagy tömeget mozgatnak, ergo nagy fogyasztással járnak. És akkor itt van a dilemma a nyugati autógyártóknak, hogy hát ezzel lehet pénzt keresni, a kínaiakkal a költségszerkezet szempontjából nem lehet konkurálni, erőlködjünk-e itt a kis és hatékony villanyautógyártással, vagy tegyünk rá mindent a luxuskártyára. És mivel ugye eddig úgy nézett ki a dolog, hogy onnantól fogva, hogy elektromos valami, tulajdonképpen mennyit fogyaszt, az majdhogy nem másodlagos, sőt, lényegét tekintve másodlagos. A belső égés motoros autóknál meg ugye Európában is ismerjük, és hát máshol is alkalmazzák a széndioxid kvóták kérdését, tehát ugye minél kevesebbet fogyaszt egy autó, annál kedvezőbb adózási besorolásba teszik, illetve hogyha nem tud hatékony hajtást belső égésűek kapcsán egy autógyártó megoldani, akkor meg ugye értelemszerűen elég rendesen büntetgetik. Szóval ebben a háttérben egy olyan változás, amit most terveznek, ami arról szól, hogy átváltják lényegében az elektromos energiafogyasztásnak az üzemanyagra vetített kimutathatóságát. Ez ugye azt is jelenti, abban a pillanatban, hogy ez megtörténik, valószínűleg 2025-től, hogy azok az autók, amelyek ugye nagyok, nehezek, és ennek függvényében nyilván hatékonytalanak, tehát magas áramfogyasztással járnak, azok kiárazódnak a piacról még inkább, illetve büntető adókat kell majd utána fizetni. Ugye itt a nyugati autógyártásnak az egyik nagy reménye az volt, hogy ha elektromos autót csinálnak, akármilyet is, akkor békén hagyják őket ezekkel a kérdésekkel, hiszen elektromos, és akkor megvonjuk a vállunkat, és minden jó. És ugye ez a helyzet fog változni valószínűleg a világ legnagyobb autópiacán egy szerintem igazságosabb formában, hiszen az...
Itt mi lesz konkrétan a változás? Mit terveznek most pontosan? Hogy néz ki a változás?
Nagyon egyszerűen nem lesz elég az, hogy te annyit mondasz, hogy villanyautót gyártasz, és innentől hagyjanak téged békén azzal a kérdéssel, hogy az a villanyautó mennyit fogyaszt valójában, hanem meg fogják nézni, hogy a villanyautódnak a fogyasztása az dízelre vagy benzinre levetítve milyen kilovattórát jelent nagyjából. Tehát, hogy valami fajta megfeleltethetőséget tesznek az elektromos és a nem elektromos autóknak az energiafogyasztásához. Mert ugye eddig, ahogy Európában is, az volt, hogy onnantól fogva, hogy te villany autót csinálsz, onnantól fogva teljesen mindegy, hogy az 15 kWh-t fogyaszt, vagy 30-at, hiszen elektromos, és akkor az álságosan ugye az zéró emissziós kategóriába kerül. De mivel Kínában ugye nagyon kedvezőtlen energiamixről beszélünk, tehát azért nem különösebben tiszta az az áram, amit Kínában előállítanak, ezért a kínai kormányzat, meg hát azért, mert a saját cégeik nyilván sokkal jobb helyzetben vannak a kisautó kategóriában, elkezd egyfajta megfeleltethetőséget, egyfajta energiahatékonysági követelményt bevezetni az elektromos autók irányába, ami egyébként összességében szerintem egy jó dolog, mert 2,5 tonnás, 500 dolláros SUV-okkal nehéz komolyan venni a környezetvédelem kérdését, és hát ugye nagyon ebbe az irányba mentünk el Európában is. Ráadásul továbbra is ott van az a kérdéskör, ami fájdalmasan érinti a nyugati gyártókat, hogy költséghatékonyság szempontjából baromi nehéz lesz versenyezni a következő évtizedekben azzal a tömegtermeléssel, amit Kína ont majd ki magából villanyautó tekintetében. Egyébként érdekes még a kínai tervek kapcsán...
Balázs akar valamit kérdezni, csak sosincs vége a mondatnak, igen. Most akkor átadom, mert
igen, próbáltam,
lehetőséggel.
Próbáltam becsusszani egy olyan kérdéssel, hogyha a gyártóknak a modellválasztékát vizsgáljuk, akkor kiszívhat a legnagyobbat ezzel a döntéssel? Hol lehet a legérzékenyebb? Kinél lehet ez?
Így van, és abszolút a kínai gyártók meg a profitáló oldalon állnak. Különösen azok a gyártók, amiket lassan már mi is megtanulunk név szerint, mint a BYD, vagy a NIO, vagy ezek a gyártók, amelyeknek egyébként általánosságban kicsit kisebb autókkal, ezek a gyártók kicsit kisebb autókkal próbálják meg lovagolni a piacot. Nyilván náluk is van luxus termék, tehát a 100 kWh-nál nagyobb akkumulátorokkal rendelkező SUV-ok, meg ilyen jellegű autók náluk is benne vannak a szortimentben, csak hát nem ezek adják a gerincét a dolgoknak, ráadásul, ahogy mondtam, ezek a mikroautók vagy kicsi autók, városi közlekedésre alkalmas autók adják tényleg a túlnyomó többségét a kínai villanypiacnak. Tehát ezek kifejezetten inkább urbánus közlekedésre való autók. És ami még érdekes, és ez fontos így az egész koncepció lekerekítésének, meg megértésének az érdekében, a hidrogént külön kategóriába fogják sorolni, azért, mert Kína rengeteg hidrogén termelésére készül. Tehát a hidrogén hajtással kapcsolatos elképzelések a kínai autóiparban azok elég konkrét testet öltenek mostanra már, és nagyon úgy tűnik, hogy éveken át tartó adózási külön státusza lehet ennek a hajtásnak, ami ugye azt fog jelenteni, hogy ez fejlődni fog elég rendesen. A másik pedig, ami nálunk a szintetikus üzemanyag, az Kínában a metanol, ami szintén egy ilyen kiemelt státuszt fog élvezni, ami azt fog eredményezni, hogy Kína továbbra is, annak ellenére, hogy ugye a városi közlekedésben nagyon egyértelműen elmentek a 100% villany trendjének az irányába, de összességében továbbra is egy technológia semleges, és adókkal egyébként jól, hogy mondjam, szabályozott autópiac, amely elsősorban egyébként a környezetvédelem szövege mellett elsősorban a saját autóiparnak az elősegítését veszi figyelembe kínai kormányzati oldalon.
És ez praktikus...
azért nagyon igen. Fontos. Igen?
Egy praktikus kérdés, csak már említetted, hogy ismerjük ezt a sok-sok kínai nevet, BYD és társai. De mikor látjuk őket? Tehát mondjuk ők mikor jönnek be Magyarországra, és mikor jelent? Na igen, hogy hogyan és mikor érkeznek ide, és törik le esetleg az árakat, vagy jelentenek esetleg alternatívát a magyar vásárlónak, ez hogy áll?
Hát egyfelől ugye van már egy kínai autógyártó, egy brit heritage-el, egy brit háttérrel a magyar piacon is egészen normális darabszámokat, tehát ilyen látható piaci szereplővé vált nagyon rövid idő alatt, ez ugye az MG. Aha. De az MG az kicsit kevésbé az elektromos autókról szól ezen a kelet-európai felén az európai autópiacnak. Nyugat-Európában egyébként ez a márka lényegében csak elektromos autókat ad el, tehát itt is látszik, hogy még nagy piacon belül is ország szinten is differenciálnak a kínaiak piaci realitásokat figyelembe véve. A BYD ugye gyárépítésre készül Európában és nagyon nagy offenzívára, ez látható a számaiból és tudható a bejelentett terveiből, és hát amiről német kereskedői szövetségek belső kommunikációs levelei meg beszélgetései alapján lehet tudni, az, hogy Európában minimum 2 tucat komolyan vehető kínai gyártóra számítanak a következő 5-10 éven belül, méghozzá olyan darabszámokkal, amelyek látható és komoly darabszámok. Ezt is segíti elő egyébként sajnos az a trend, hogy ugye az európai gyártók gyakorlatilag a CO2 kibocsátással kapcsolatos normák miatt a kisautó és a megfizethető kisautó kategóriából belső égési motorral lényegében elbúcsúznak. Tehát az utolsó nagy ikonok is mostanában állnak le, ugye a Fiesta-ról nemrég hallottuk, aki követi az autós híreket, vagy a Ford Fiesta-t közel 50 év után leállították. Pár nappal ezelőtti hír, hogy nagy valószínűséggel a Skoda Fabia sem kap abban a formában egy utódot, mint ahogy eddig ismertük. Tehát szépen lövik ki a kis autókat az európai gyártók, de ezekre meg közben rettenetesen nagy igény lenne a vásárlók részéről, csak hát ezekkel a keretekkel, amik most vannak, nem nagyon lehet ezeket értelmezhető áron megcsinálni. És itt van a nagy félelem az európai autógyártók részéről, hogy nem egészen átlátható és nem egészen transzparens költségstruktúrával a kínaiak itt egy dömpingre készülhetnek. Egyszerűen a 20-30 ezer eurós kategóriára égető szükség van, a kis autókra égető szükség van, és nem nagyon van erre sajnos válasza jelenleg az európai autóiparnak.
Oké, Gábor, köszönjük szépen. A hallgatóktól kaptunk egy házi feladatot, elég sokan kíváncsiak az elektromos motorokra, motorkerékpárokra. Valamikor azt is nézzünk körül, hogy ott mi a helyzet, hogyha van infód, akkor azt osszuk meg a hallgatókkal.
Mondjuk.
Rendben van.
Oké. Okay. Gábor, köszi szépen a jelentkezést, szép napot kívánunk neked. Oké, rendben, szia.
Sziasztok.
Várkonyi Gábor autós szakértőt értük el, telefonon vele beszélgettünk.